Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Szent Pál apostol Timóteusnak szóló intelmét idézte Ternyek Csaba érsek, amikor megáldotta a kívülbelül felújított egri bazilikát. A főpásztor beszélt arról, érdekes módon, miközben csökken az angyalok létébe vetett hit, megnőtt a fantasztikus irodalom iránti kereslet, a feltételezett földön kívüli lényekkel való kapcsolat keresése. Amikor Szent Mihály főangyal pártfogásába ajánljuk magunkat, azért imádkozunk, hogy védelmezze Isten egyházát, és minket is, akik oltalmáért esedezünk. Éppen emiatt választottuk egyházmegyei találkozunk számára és bazilikánk megáldására az ő ünnepét, fejtette ki Ternyák érsek. A Szentmisén részt vettek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és több határon túli püspök, valamint az egyházmegye papsága. Michael Wallace-Banak, magyarországi apostoli nunciusa, a Szentatya személyes képviselőjeként Ferenc pápa nevében köszöntötte a jelenlévőket, elmondva a pápa apostoli áldását küldte. A Szentmisén jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Az egri bazilika teljes körű felújítása 5 év alatt készült el a magyar kormány anyagi támogatásával. Orbán Viktor is személyesen felköszönti 80. születésnapján Miloš Zeman korábbi cseh köztársasági elnököt, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, az erről szóló cseh sajtóértesüléseket. A magyar kormányfő előbb külön tárgyalás folytatott Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnökkel, az ANO pártelnökével. Ellenzéki sikert hozott Csehországban a részleges szenátusi választás, amelyen a 81 tagú felsőház 27 tagjáról döntöttek a választók. A voksok több mint 90%-ának összeszámlálás alapján az Andrej Babis volt kormányfő vezette elégedetlen polgárok akciója 8 mandátumot szerzett. A kormánypártok közül a Polgári Demokratikus Párt és a Polgármesterek és Függetlenek Mozgalom 2-2 mandátumot mondhat magáénak. A további 15 helyből egyet-egyet a legkülönbözőbb összetételű regionális koalíciók jelöltjei szerezte meg. Az ANO ugyan megerősítette helyzetét, de a jelenleg kormányzó jobbközép koalíció többsége a szenátusban továbbra is megmarad. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a kiemelkedő kapacitású hazai tárolókban már 6 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint 2023-ban a lakosság alig valamivel több mint 3 milliárd köbmétert fogyasztott el, így az elérhető tartalék ennek közel kétszerese. A gazdaság igényeit tavaly mintegy 5,5 milliárd köbméter földgáz fedezte, a belföldön tárolt mennyiség ezt is meghaladja, emelték ki. Hozzátéve, a múlt évben együttesen tehát mintegy 8,5 milliárd köbméteres gázfogyasztás több mint 70%-a a nagy hidegek beköszönt előtt hozzáférhető. A magyar falu él, sőt virágzik, ha vannak, akik felvirágoztatják, jelentette ki Nagy János miniszterelnök irodát vezető államtitkár a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kisgyőrben a település kerékpárútjának és felújított szociális intézményének átadó ünnepségén. A Kisgyőrt Miskolc-Tapolcával összekötő erdészeti mezőgazdasági és kerékpárút több mint 6,5 km hosszú, amit a Halsányitóig vezető, több mint 8,5 km-es a biciklisek részére kitáblázott és felfestett közútszakasz egészít ki. A település szociális intézményében az épület tetőszerkezetét és nyílászáróit cserélték. A magyar múltat, a magyar nemzetet nem lehet eltörölni, ez a mának és jövőnek szóló beszédes üzenete Kovács Béla szobrának, mondta az agrárminiszter Hajdúnánáson. Nagy István a város fűterén felavatta a független kisgazda, földmunkás és polgári párt egykori főtitkárának mellszobrát, Babusa János Munkácsi díjas szobrászművész alkotását. Az otthonfelújítási programban az érintettek körének bővítését és az adminisztrációs terhek csökkentését célzó javaslatokról egyeztettek az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére. A találkozón a kormány, valamint pénzügyi és szakmai közreműködő szervezetek képviselői vettek részt. Az az elvárás biztosan változatlan maradt, hogy a korszerűsítésekkel legalább 30%-os energia megtakarítást kell elérni. Újabb intézkedések lépnek életbe a gyermekes családok támogatására. Október 1-től könnyebben vehetik igénybe a Csok Pluszt, a falusi csokot és a babaváró támogatást a speciálisan adózók és őstermelők, közölt a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az eddigi 10, illetve 20% helyett akár a bevételük 50%-át vehetik figyelembe jövedelemként a hitelbírálatnál. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken majd a felhőzet, napközben egyre nagyobb területen kisüt a nap, de még több helyen várható eső, zápor, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 14-15 fok körül alakul csupán. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Nyári Krisztián, író, irodalmár, kommunikációs szakember. Néhány évig költészettörténetet tanított a Pécsi Egyetemen, és már a 90-es évek közepén otthagyta a katedrát, hobbija az irodalom és művelődés történet maradt. Vezetett PR ügynökséget és közvéleménykutató intézetet. Volt állami szervezet kommunikációs vezetője, majd a Magvető és az Ateneum könyvkiadók igazgatója. Jelenleg a Líra Könyv ZRT kreatív igazgatója és a Magvető Café irodalmi kávéház művészeti vezetője. 2012 elején barátainak kezdte publikálni a Facebookon magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló képes etüdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy népszerűségre tett szert. A barátoknak szánt bejegyzésekből Így szerettek ők címmel 3 igen sikeres kötet is született. Aztán írt más témájú könyveket. Az igazi hősökben és a merész magyarokban olyan embereket ismerhetünk meg, akiknek élete és személyes döntései ma is példaszerűek. Festői szerelmek című kötetében 19.-20. századi magyar festők párkapcsolatait mutatja be. Fölébredett a Föld című könyvében pedig 1848-49-ben íródott levelek segítségével meséli újra a forradalom és szabadságharc történetét. Az Életemnél is jobban című kötet a 2018-ban megjelent Írjál és szeressél című szerelmes levél gyűjtemény folytatása. Nyári Krisztián legújabb könyve az Így ettek ők, a címe Magyar írók és ételeik, amiben találkozik az irodalom és a gasztronómia 30 író történetén keresztül. Nyári Krisztián nagy mesélő, nem csak írásban, hanem szóban is élvezetes előadásokat tart. Biztos vagyok abban, hogy most is kedvet csinál az általa írottakhoz. Így ettek ők. Tulajdonképpen folytatod csak egy más aspektusból azt a rendkívül sikeres sorozatot, aminek az a címe, hogy Így szerettek ők. Eddig annak 3 kiadása jelent meg. Az Így ettek őket elkezdted? Tehát fogod még folytatni?
Nem zárom ki, hogy egyszer majd folytatom, de most biztos, hogy nem mostanában lesz ez, mert akkor megunnám magamat, meg engem is megunnának az olvasók. Annyiban más ez a könyv, hogy miközben írók életrajzairól is szól, de ez egy kicsit jobban szól az életművekről is. Amikor magyar írók és költők párkapcsolatairól, szerelmi életéről mondtam el történeteket, az hangsúlyosan életrajzi történet volt, tehát nem néztem olyan nagyon mélyen a műveket, mert nem vagyok annak a híve, hogy egy műalkotás alapján modellezzük a szerzőnek az életét. A gasztronóm ez egy kicsit más, mert írás közben jöttem rá, hogy azért szorosabb a kapcsolat. Tehát, hogyha egy író gyakran ír gasztronómiai témákról, akkor nem járunk messze a valóságtól, hogyha azt feltételezzük, hogy a magánéletben is szereti a hasát. A szerelmi téma az nem ilyen, nagyon izgalmas szerelmi történeteket tud írni egy örök aglegény, vagy egy, nem is tudom, egy egész életében monogám párkapcsolatban élő író is tud írni szerelmi háromszögről. De valahogy a gasztronómia olyan, hogy ki kell próbálni. Tehát nem nagyon van olyan írónk, aki sokat ír erről a témáról, már hogy a gasztronómiáról, az asztali örömökről, de egyébként kelkabélű, vagy egyáltalán nem érdekli ez a téma.
Tehát akkor közelíti meg a témát egyáltalán, ha maga is élvezetét leli abban, hogy eszik.
Igen, hiszen az irodalomban a gasztronómia az mindig arra való, hogy közel vigyen az ábrázolt témához az emberekhez, mert van kapcsolódásunk, mindenki evett már, mindenkinek van kedvenc étele, mindenki el tudja képzelni, hogy valaki eszik, azt egy szituációban teszi. Azt különbözteti meg a gasztronómiai szakmunkát, meg a szakácskönyvet a gasztronómiai irodalomtól, hogy amikor egy író ezt a témát előveszi, akkor soha nem az ételekről van szó, hanem az emberről, aki ezt az ételt eszi, vagy arról a társaságról, aki egy tálétel mellett beszélget. Ennek mondjuk a legnagyobb mestere Móri Zsigmond volt, aki azon keresztül, hogy ki, mikor, mit, hol, hogyan, kinek a társaságában eszi, mindent el tudott mondani egy komplett társadalmi osztályról is, akár a szegény parasztról, a gentryről, az új gazdagról, mert azon keresztül, hogy hogyan áll a kanál a kezében, vagy milyen ételt választ, mindent el tud róla mondani. Ez azért egy jó eszköz, mert ez lehet kapcsolódni. Bele tud mindenkit húzni a történetében. Vagy akár Molnár Ferenc, aki a színpadi dramaturgia mestere, és érdemes megfigyelni, hogy a legfontosabb mondatok egy Molnár színműben terített asztal mellett hangoznak el, mint a való életben. Mert a család, amikor az igazán fontos mondatok elhangoznak, akkor az nagyon gyakran a vacsora asztal mellett hangzik el. És ezt ő pontosan tudja. Tehát ez soha nem egy ételleírás pusztán, hanem ennél mindig valamivel több. De nyilvánvalóan az az író tudja ezt mesterien használni, akinek van ebben tapasztalata.
Móriczot említetted, és most hirtelen eszembe jutott a Tragédia című novellája, ami szintén az evés körül forog, csak mégis olyan nagyon más előjellel.
Igen, és hát, hogy micsoda mély társadalmi dráma van benne, miközben egy groteszk jelenet, hogyha ezt nem tudom én, egy kocsmasztal mellett meséli valaki, hogy képzeld, az a szerencsétlen ember halálra ette magát, az egy teljesen más történet, mint ahogy ezt Móricz elmesél, egyébként egy újsághír alapján.
Kieszi a vagyonából.
Igen, hogy azt tervezi, hogy kieszi a vagyonából, amiben benne van az ő perspektívája, hogy életében nem látott sok ételt, vagy ha mégis, akkor azt gondolja, hogy annál tovább már nincsen. De nekem, hogy még egy jó példát mondjak Móriczról, van az Ebéd című novellája, ami igazából egy, azt hiszem, hogy 8 fogásos vasárnapi ebédnek a leírása. Egy család eszik, tulajdonképpen banális hétköznapi dolgokról beszélgetnek, végigesznek egy klasszikus magyaros menüt, az aranyló húslevestől kezdve a sülteken át a desszertig, és akkor az a vége, hogy kiderül, hogy ez egy birtokos család, van pénzük, meglehetősen ostobák, ostoba témákról beszélgetnek hosszú-hosszú oldalakon keresztül, majd bejön valaki, és mondja, hogy miközben ők ettek, a bérest a bika az udvaron nagyon taposta. És elkáromkodja magát az egyik szereplő, a birtokos, hogy az anyja istenit, hogy ennek is most kellett. És ebben benne van minden. Benne van az az ember, aki kint megtermeli az ételt az ő asztalukra, és belehal. Benne van ennek az egésznek a csökött butasága. Tehát valójában egy nagyon mély társadalmi drámát el tud mondani úgy, hogy végigesznek egy menüt.
Azt hiszem, hogyha így az irodalomra, íróra és ételre gondolunk, akkor nagyon sokunknak elsősorban Szindbád jut eszébe, és Kródi Gyula, mint aki híresen élvezte az ételeknek a leírását Szindbád figuráján keresztül, aki egy igazi hedonista volt. Természetesen róla is szó van a könyvben.
Igen, ráadásul úgy, hogy hát Krúdiról van elsősorban szó, és Krúdi hőseiről. Azért gondoljuk azt nagyon gyakran, hogy Krúdi az első számú gasztroírónk, mert egy kicsit átszűri az emlékezetünkben a Szindbád film, Latinovics Zoltán, ahogy ott teszi a levest. Ami azért nagyon izgalmas, mert nagyon sokféle ételről írt Krúdi, kifejezetten a húsleves nem szerette. De hát mindenkinek eszébe jött ez a kép, ahogy ott kiüti a csontból a velőt és eszi a húslevest. De természetesen enélkül is azt gondolhatnánk, hogy Krúdi a legnagyobb gasztroíró, mert nagyon sokat írt erről. Ez két szempontból izgalmas. Egyrészt, hogy Krúdi nem egy gasztroszakember, nem egy gasztroszakíró. Ha ételekről ír, akkor valójában hangulatokról ír. Az étel leírást az szinte biztosan elrontja. Tehát ő egyáltalán nem tudott főzni, ezért olyan felületesen írja le az ételek receptjét, tehát a töltött káposzta receptjéből kihagyja a tölteléket, összekeveri a pacalt a szalontüdővel, de hangulatot tud teremteni. És ez azért izgalmas, mert a fiatal Krúdi műveiben nem nagyon vannak ilyen ételleírások. Ez később, inkább az első világháború alatt, és leginkább utána. Akkor, amikor egyébként Krúdi Gyulának, mint magánembernek, már nem nagyon volt része nagy lakomákban, az ő életrajza egy szegényedés történet. Pontosan tudjuk, hogy milyen ételeket evett, mert a családja is leírta, barátai is leírták. Hát az nem egy nyírségi nemes embernek az ínyánc konyhája, hanem leginkább egy tisztes iparosé, vagy egy munkás emberé, főzelékek, valamilyen egyszerű étel a kocsmában, különböző kenyereket, illetve kispörkölt, tehát az a gasztronómiai csúcspont, hogy eszik egy kispörköltet és zsömlével kitunkolja. Az élete legvégén, amikor már erre se volt pénze, akkor pörkölt szabban kifőzött virslitevet. Hát azért az nem a kulinária teteje. De közben megteremt, ez az egész Krúdi életmű erről szól, megteremt egy valószínűleg sosem létezett monarchiát, egy nosztalgia világot, ahol mindig holdfény van, ahol lehet kikocsizni szép hölgyekkel, és ahol erős férfiak vannak, és ezek az erős férfiak esznek. A férfi erőjelképpel Krúdinál mindig az evés, és amikor a hősei búcsúznak az élettől, akár Szindbád, akkor azt onnan is tudjuk, hogy már nem tudnak enni. Az utolsó Szindbád történetben kórházba kerül és diétás ételt kell ennie, tehát ott van vége a férfi erőnek. És egy idő után már a nem evés az a Krúdi novellákban, Krúdi írásokban a halálnak a jelképe. És hát ezért tudunk hozzá kapcsolódni, mert azt érezzük, vagy hát észre is át lehet látni. De semmiképpen még csak annyira sem gasztroirodalom, mint Jókai, aki próbált vigyázni rá, hogy amit ő leír étel, az úgy nagyjából rendben legyen, akár mint recept is. Néha őt is elragadja a fantáziája, de Krúdit nem is érdekli. És Krúdi az ember, ha az életrajzot nézzük, pedig híresen nem tudott főzni. Enni tudott, tehát az is egy tudomány. De mondjuk szemben barátjával, Bródi Sándorral, aki jól főzött, Krúdi hát néha fölemelte a fazék tetejét, beleszagolt, mondott valami bölcset, de ő biztos nem tudott volna megfőzni egy ételt.
Jókait említetted, és mindannyiunk előtt ott van a Jókai bableves, miközben azt hirdik, ugye, hogy ez nem is az ő étele volt.
Annyiban ez félig igaz, hogy a mai Jókai bablevest, hogyha elé tennénk, hogyha itt lenne, itt ülne mellettünk Móricz bátyánk, és kikérnénk egy Jókai bablevest, akkor hát nem nagyon tudná, hogy ez az ő kedvenc étele. Amit ő szeretett, az egy egytálétel volt, egy babos egytálétel, füstölt körömmel, ahogy ő hívta nagyon szép költői néven, angyalbakancs, görögolvasóval. Hát ez levesesedett aztán el. Mint ahogy sok minden ellevesesedett a magyar gasztrotörténetben, ugye ezért van az, hogy amit mi gulyás levesnek eszünk, az a világ minden részén egy egytálétel, mert korábban vették át tőlünk, amikor még az egy valódi egytálétel volt. Jókainál nagyon sok ételleírás van, és ő az, aki észreveszi a 19. század utolsó harmadában, hogy az a magyar konyha, ami korábban létezett, az eltűnőben van. Ugye ez a, ennek a gulyás forradalomnak az időszaka, amikor minden elpörköltösödik a magyar konyhában, a paprikás szavcún, ami jelenti a Kárpát-medencét, és ő észreveszi, hogy vannak ételek, amiket ő fiatal korában evett, szeretett, és már nincsenek. És ő neki áll annak, hogy írjon egy könyvet, tulajdonképpen egy receptgyűjtemény lett volna az eltűnő ételekből, de csak a tartalomjegyzékig jutott, ott van 37-38 étel, aminek egy részéről fogalmunk sincs, hogy mi lehetett, másik részén gasztrotörténészek kinyomozták. Éppen most jelent meg egy szakácskönyv, amikor ennek a szerzője, Ács Bori rekonstruálja ezeket az ételeket már, amelyiket lehet. Mert Jókai észrevette, hogy átalakult a szeme láttára a magyar konyha, ami azért izgalmas, mert egy generációval később Mikszáth Kálmán már azt hiszi, hogy mindig is ez volt a magyar konyha. Tehát ősi magyar ételnek tekinti a gulyást, ami 50 évvel korábban még egyáltalán nem volt egy általános fogása a magyar asztalon.
Ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha ételekről van szó, akkor az a gazdagság, a bőség szinonimája egyszer s mint. Tehát az valami nagyon jó dolog. Az ételek látványa is, meg a fogyasztása is, az hozzátartozik ahhoz a komfortérzetünkhöz, ami amúgy is mondjuk így előáll azzal, ha jót eszünk. Pedig korán sem feltétlenül pozitív érzelmek társulnak az ételfogyasztáshoz, és például József Attila költészete sajnos, ismerjük az ő meglehetősen tragikus sorsát egészen a gyerekkorától kezdve, abszolút rávilágít arra, hogy az étel után lehet sóvárogni, vágyakozni, egyáltalán a szegénység, mint olyan, ez az írásokban.
Valóban, ugye, amikor gasztronómiai irodalomról beszélünk, mindig a bőség, a terített asztal örömei jutnak eszünkbe, pedig az is gasztronómiai irodalom, amikor a nélkülözésről, az asztali ínségről van szó, és hát József Attila életművében nyilvánvalóan ez jelenik meg, ebből van a tapasztalata, az ő gasztronómiai horizontján a csúcsa, amit már szinte meg se lehet haladni, ez a bableves, mert ennél jobbat nem tudott elképzelni. Rengeteg versében van babfőzelék, bableves, hát ami egy hozzá hasonló társadalmi helyzetű ember számára az elérhető legtöbb. Meg kell természetesen a kenyér, mint metafora megjelenik, de nincs ezzel egyedül. Az is a gasztronómiai irodalom körébe tartozik, amikor hát a magyar 20. század meglehetősen bőven kínálta a lehetőséget, hogy valaki rabságba, börtönbe, fogságba kerüljön, és gondoljunk arra, hogy mondjuk Örkény István a szovjet hadifogságban milyen gasztronómiai élményeket szerzett, egész életén át végig kísérte az éhezés azt, aki ezt megtapasztalta, és erről bőséggel ír Örkény az orosz fekete kocka kenyérről, hogy azt hány darabra kellett elvágni. Vagy ott van Faludi György, aki a recski gasztronómiai élményeit is megírja, amik egyébként azért izgalmas, mert ez is mutatja, hogy a gasztronómiai ízlés az mennyire konzervatív, és mennyire nehezen vagyunk hajlamosak szakítani azzal a gasztronómiai ízléssel, amiben felnőttünk. Ő leírja, hogy az életét az mentette meg Recsken, hogy volt egy olyan fehérje forrás, ami bőséggel rendelkezésre áll, de senki más rajta kívül nem volt hajlandó megenni, az éticsiga. Ő jár sokat Franciaországban, és amikor szándékosan éheztették, fölemelték a munkaadagját, és csökkentették az ételadagját, valójában éhen akarták halasztani, akkor az összes rabtársa neki szedte a csigát, és ő megfőzte a csajkájában, és jó ízűen megette, mert a párizsi kávéházakban hozzászokott, hogy ez egy étel. A rabtársai még az éhezés árán sem voltak hajlandóak megkóstolni. Tehát valamilyen módon nagyon konzervatív a magyar gasztronómiai ízlés, és hát főleg felnőtt korban nagyon nehezen próbálunk ki újat. Részben erről is szól, túlélésen, meg az emberi életösztönön, ami hát mind benne van ebben a történetben. De ezt elmeséli a börtönkonyháról Őrsi István, szóval aki a 20. században végigélt egy életművet, ott azért gyakran előfordul, hogy ilyen élményeket kell megírni, ami egyébként arról is szól kicsit, hogy ugye azt látjuk, hogy a legtöbb férfi írónk nem tudott főzni. Van egy-két kivétel, mint a már említett Bródi Sándor, de alapvetően egy férfi ember az nem tanult meg főzni, elétették az ételt. Egy kivétel van, a katonaság, a börtön, amikor rákényszerülnek. Tehát nem arról van szó, hogy egy férfi képtelen volt erre, hanem egyébként a hétköznapi életben nem szorult rá, hogy magát etesse, hanem elétette a szakácsnő, vagy a felesége, vagy az édesanyja, és evett. Ezért van az, hogy nők nem nagyon írtak gasztronómiai témáról, mert ők voltak azok, akik megfőzték az ételt, meg a férfi elé tették.
Más volt a szereposztás még a férfi, hát teljesen más gondoltunk, mint a nőről.
Egyébként ez Örkény István házasság életútjában letapogatható ez a változás. Ugye háromszor nősült, a első felesége egy jómódú polgárcsaládból származott, sőt nemesi családból, ő pedig egy gazdag polgárcsaládból, ugye sok patikájuk volt, és föl sem merült, hogy ők főznének. Vendéglőkbe jártak, illetve szakácsnőjük volt. Aztán a háború után elvette feleségül a Nagy Angélát, aki szintén egy polgárcsaládból származott, úgy ment hozzá fiatalon, hogy nem tudott főzni, de az Örkény szülők vettek egy szakácsnőt, vagy hát fizették a bérét egy szakácsnőnek, hogy hát Pisti azért azt tegye, amihez szokott. Aztán jön a kommunizmus, a szakácsnő megy, és a feleségnek meg kell tanulni főzni, ez elég jól sikerül neki, mert ő lesz F. Nagy Angéla, íres szakácskönyvíró szerző. Aztán elválnak, utolsó házassága Radnóti Zsuzsával, aki szerencsére még mindig köztünk van, tehát el tudtam mondani, az már a modern embernek, a szinte 21. századi férfi embernek a házassága. Ugye a 20. század utolsó harmadában válik, ha nem is megszokottá, de legalább nem meglepővé, hogy egy férfi is tud főzni. Radnóti Zsuzsa színházi dramaturg volt, késő estig dolgozott a színházban, ő ritkán főzött, és hát Örkény rákényszerült, hogy megtanuljon főzni 50-valahány éves fejjel, ahol a bátorságot egyébként onnan merítette, hogy ő vegyészmérnök volt, aztán gondolta, hogy hát hogyha vegyészkedni tud, akkor a konyhában is elboldogult, és nagyon gyakran ő várta már a feleségét vacsorával, ami hát 20 évvel korábban elképzelhetetlen lett volna. Ma már nem lepődünk meg, hogyha egy férfi tud főzni, sőt, nagyon sok férfi örömmel főz. Többnyire ugye az a felállás azért a legtöbb magyar családban, hogy ünnepi, kiemelt pillanatokban a férfi főz, sok mosatlannal, és hát egyébként meg a hétköznapokon még továbbra is a családanyának a dolga, hogy ételt tegyen az asztalra. De hát korábban az se volt, hogy egy férfi egyáltalán főzőkanalat vegyen a kezébe.
Thank you.
egyetlen írónő van a könyvben, Szabó Magda, aki szintén nem főzött. Lehet, hogy ezért tudott az ételekre is így kívülről rátekinteni.
Igen, és ő le is írja, hogy azért nem főzött, mert ha végignézett a női felmenőjén, édesanyján, nagyanyján, nagynényein, akkor olyan tehetséges asszonyokat látott, akik azért nem tudták ki teljesíteni a bennük rejlő tehetséget, mert a konyha meg a kamra fogságában éltek, és ő a maga részéről ezt nem akarta. Ő büszke volt rá, hogy nem vezet háztartást, vagy nem tud főzni, lebbencslevesen kívül semmit se tudott csinálni, és amikor a regényeiben megjelenik a gasztronómia téma, akkor mindig olyan asszonyok történeteit olvassuk, akik a néhány négyzetméteres rabságban vannak négy fal között a konyhában, és főznek. Vagy örömmel, vagy keserűen, vagy hát félig meddig megbomlott elmével, de ez egy rabság, és semmiképpen nem egy szabadon választott dolog. És ez hozta számomra azt a felismerést, hogy ezért van az, hogy a legtöbb női író nem ír erről a témáról. Mert teljesen másként nézett egy nő erre az egészre, tehát a főzés, ez egy ugyanolyan házi munka volt számukra, mint a nagymosás vagy a takarítás, és hát arról nem írunk regényt, meg nem írunk szonettet. Egy férfi meg nyugodtan filozofálhatott a gasztronómia jelentőségéről, hiszen etették.
Kosztolányi egészen extrém volt. Mindenféle értelemben, így a gasztronómiához való viszonyában is, de ahogy ő étkezett, az is nagyon extrém volt, és egyáltalán a családi élete is nagyon extrém volt, és ebből aztán következik egy csomó minden, ami az irodalomban is megjelenik.
Igen, hát ő ugye egy hedonista típusú ember volt, tehát szerette az élvezeteket, és ezen élvezetek közé a gasztronómia is oda tartozott. Például nagyon édes szájú volt, fiatal korában valaki azt mondta neki Szabadkán, hogy egy költőnek sok édességet kell enni, ehhez tartotta is magát, és különböző habos süteményeknek nagy lelkes híve volt, de élete egy szakaszában bicsérdista volt, ami hát egy ilyen mai értemben laktovegetáriánusnak nevezhető diéta volt, azaz zöldségeket, gyümölcsöket, meg tejtermékeket lehetett enni. Ez egy Bicsérdi Béla nevű ilyen életmódguruhoz kötődik, aki a korban, hát mint ma egy életmódguru, egy diétát dolgozott ki, meg életmódtáborokat tartott, egy kicsit olyan szemfényvesztő is volt, de azért volt benne igazság is, amit képviselt, és először Kosztolányi felesége lett ennek a bicsérdizmusnak a híve, és aztán egy idő után Kosztolányi, és annyira lelkesen, hogy ennek egy ilyen önkéntes nagykövete, vagy influencere lett, interjúk adott, és mindenkit rá akart beszélni erre az életformára, ez néhány évig tartott nála. Az volt a probléma, nem az ő problémája volt, hanem a barátaié, hogy ha Kosztolányéknál voltak, akkor ilyen ételeket kellett tenni. Márpedig sokszor fordultak náluk elő, mert Kosztolányi úgy tesztelte az irodalmi műveit, hogy a Nyugat szerkesztőinek felolvasta egy-egy új könyvét, és hát ilyen alkalom, akkor ott összegyűltek, és egy egész napot eltöltöttek Kosztolányéknál, és amikor ő éppen bicsérdista volt, akkor bicsérdista koszton kellett lenni, tehát ilyen zöldségeken, magvakon, ezt különösebben nem kedvelték az egyébként jó kávéházi ételekhez szokott nyugatosok, és végül úgy tudták leszoktatni Kosztolányit a bicsérdizmusról az irodalom segítségével, hogy megmutatták Kosztolányinak Bicsérdi Béla könyvét, és mondták, hogy hát nézze meg, milyen rossz mondatok vannak benne, hogy ez az ember nem tud rendesen fogalmazni. Kosztolányi elolvasta, és másnak mondta, hogy igazatok volt, és akkor ez az egész egy hülyeség, ő a maga részéről, akkor abba hagyja a bicsérdizmust. Onnantól kezdve egy egészen speciális diétát tartott, bárhová ment, kizárólag borjúpörköltet evett galuskával, ami hát diétának elég speciális.
magyar konyha azért ez egy speciális konyha, nem olyan, mint az olasz, mondjuk, vagy a kínai, tehát ugye az a világban jegyzett minőség. Ez számodra kiderült a könyvből? Minden. Hogy a magyar konyha az egy speciális konyha?
Hát azt hiszem, hogy minden konyha speciális, és minden nemzet, minden kultúra a saját konyháját kiemelten kezeli. De ez egy családban is így van. A nagymama főztjének az íze az egész életünkben a szánkban van, a nagypapa fájáról szedett alma zamatára szívesen visszaemlékezünk. Ez így van nagyobb közösségben és akár egy egész nemzeti szinten, hogy annyira magunkénak érezzük a saját konyhánkat, részben, hogy elfelejtjük, hogy ez változik, és újabb változásokon megy keresztül, és hogy egyáltalán nem olyan ősi, mint ahogy gondoljuk. A mai magyar konyha legfőbb fogásai a 19. és a 20. században jöttek létre. Másrészt pedig az identitásunk része, és ezeket az ízeket keressük egész életünkben, vagy ezeknek az ízeknek a meghaladását akarjuk, és csak azért is mást keresünk, de ez is ugyanabból gyökerezik. A magyar konyha az szerintem azért izgalmas, mert alapvetően egy fúziós konyha, nagyon sok hatás érte, mint ahogy egyébként hát a magyar lakosság is egy kevert lakosság, és nagyon sokféle kultúrát hordoz, ez a konyhánkkal is így van. A gasztrokultúra az nem az irodalomhoz hasonlít, amit a nyelvi határok megállítanak, hanem inkább a zenéhez, tehát nagyon könnyű átvenni egy-egy motívumot. Itt van az egyetlen igazán népszerű olyan étel, ami nem 19. századi, hanem régebbi, a töltött káposzta például. Ez egy klasszikusan fúziós konyhának nevezhető dolog, ráadásul kontinentális szinten is fúziós, mert az az ötlet, hogy egy levélbe darált húst csavarjunk, az egy keleti ötlet, az Indiából, az Oszmán Birodalom közvetítésével a Balkánon átjutott el Erdélybe, de az az ötlet, hogy káposztát, savanyú káposztát főzünk össze hússal, az meg egy északi idea, az egy német-lengyel közvetítéssel jutott el Erdélybe. Ez a két dolog, ez csak akkor, csak ott Erdélyben találkozhatott. És ez két világkonyhának a találkozása, és ebből alakult ki ez a kiváló magyar étel. De ez sem annyira ősi, hogy már Árpád apánk is ezt tette, ez inkább egy ilyen 16-17. Századi dolog. Annyira népszerű volt a különböző húsos káposzta étel a barokkor Magyarországán, hogy tulajdonképpen azt a szerepet töltötte be, mint ma a pörkölt. Tehát amikor egy külföldinek elmondjuk, hogy miben különleges a magyar konyha, akkor a húsos káposztát mondták. Volt is olyan mondás, hogy Magyarország címere a húsos káposzta. Sőt, olyan közmondás is volt, vagy szólásmondás, hogy ne add nekem a húsos káposztát, az azt jelentette, hogy ne magyarkodj. Tehát, hogy annyira ezt azonosították velünk. Aztán eltelt néhány tíz vagy néhány száz év, és lecserélte a magyar konyha ezt a rakott félékre.
19. és 20. századi írókat vettél be a könyvedbe, és az ő gasztronómiai jellegű írásaikat. Milyen szempontok szerint válogattál? Mert az Így szeretek ők című köteteikben is tulajdonképpen a 19. 20. századi klasszikusaink jelennek meg. Tehát hol van számodra a határ, amikor arról gondolkodsz, hogy kikről érdemes írni ilyen formán?
Ebben a könyvben egy kicsit szélesebb a merítés, mert a 17. 18. század fordulóján élt Bethlen Miklóssal kezdődik, és 20. század végéig tart. Hát itt nyilván aszerint válogattam, hogy az életrajzban is, meg az életműben is legyen kiemelt szerepe a gasztronómiának. Hát, hogy írjon is erről a témáról, meg egyébként szeressen is enni. Amikor párkapcsolatokról írok, akkor meg hát azt keresem, hogy az életrajz szintjén ez legyen elég érdekes, hogy érdemes legyen elmesélni. A merítés pedig az, ami hozzáférhető, kutatható, megismerhető, ami szerencsére egy elég széles merítés, tehát, hogy még minden témában, akár szerelem, akár gasztronómia, akár bármi más, bőven lehet életrajzokat, meg példákat találni. Szerencsére a magyar kultúrtörténet az elég bőséges és viszonylag jól is kutatható.
Voltak prioritásaid? Voltak olyan írók, akikről tudtad, hogy na, ők mindenképpen benne lesznek?
Hát természetesen, amikor gasztronómiára és irodalomra gondolunk, akkor mindenkinek eszébe jut Krúdi Gyula, Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, és ehhez aztán nyilván Móri Zsigmond.
Ő írt a legtöbbet, ugye?
Valószínűleg Móri Zsigmond, vagy talán Mikszáth, hát meg kéne mérni, meg kéne minden művüket olvasni. Költészetben Berda Józsefről a kevesebbet szoktunk ma már beszélni, hát ő írt a legtöbb verset ételekről. De az ember kicsit elgondolkodik, akkor egy mondjuk, irodalomból érettségizett ember össze tudja szedni azt az 5-6-ot, aki biztos, hogy Móra Ferenc, vagy nem is tudom, hát szóval sok helyről össze lehet szedni emlékekbe, hogy ki mit írt ebben a témában, és aztán utána pedig ez kiegészül olvasmányélményekkel még. Azért, mivel a magyar identitásban nagyon fontos a gasztronómia, ezért az írók is bőven merítenek ebből a témából, tehát, hogy van bőségesen anyag. Nem ismerem mondjuk a norvég irodalmat olyan behatóan, de meglepne, hogyha ennyit írnának a gasztronómiáról, mint a magyarok.
Nagy mesélőkről írsz te, és te magad is nagy mesélő vagy, tehát ahogy beszélgetünk is, van benned egy ilyen mesélőkészség, de nagy élvezete lehet olvasni a te írásaidat, amik rendszerre följönnek a Facebookon is, tehát alkalmanként is szoktál föltenni írásokat, valamely évfordulókhoz kapcsolódóan, vagy benne van a levegőben, és akkor megírod a kutatótörténeti hátteret, amik szintén nagyon érdekesek, és úgy látszik, hogy a közönség nagyon vevő erre. Tehát én is mindig nagyon élvezettel olvasom, bármikor felmerül bármilyen témában az írásod. Tehát ezt a stílust, ezt a mesélő stílust, ami az nyilván kell alapérzék, én azt gondolom, hogy vannak ilyen mesélő típusú emberek, mondjuk te nyilván ilyen vagy, ezt te folyamatosan alakítottad ki magadban így az elmúlt évek során?
Nem tudom, inkább szerintem arról van szó, hogy én amúgy is szeretek mesélni, és van mondani valom, vannak történetek a fejemben, valójában nem csak más, mint hogy leírom ezeket, és elmesélem egy szélesebb közönségnek. Szerintem történeteket szeretünk hallani, szeretünk olvasni, történeteken keresztül adja át a nyugati ember a tudását, úgyhogy nyitott a legtöbb ember a történetekre, és nekem meg vannak történeteim, és szeretem is elmesélni.
Mondjuk a lehetőleg pejoratívabb megközelítés veled kapcsolatban az, hogy milyen bulváros vagy. Mit szólsz ehhez?
A bulvár szó jelentését én nem szeretem, mert a magyar közgondolkodásban a bulvár az ilyen győzike típusú bulvár. Amit én csinálok, az egyfajta szórakoztató ismeretterjesztés, ami nem a bulvár újságokban olvasható történetek közé tartozik, de nem is a nagyon szeriőz, komoly irodalomhoz. A kettő között van, de az angolnak van szava, middlebro.
Vagy niche market, hogyha egy üzleti szempontból nézni.
Bizonyos értelemben, igen. Az angol szász kultúrában, de meg a franciában is ez nagyon benne van, hogy népszerű életrajzok tartoznak ide. Egy szélesebb közönségnek elmondani valamit, amihez nem kell külön szaktudás. Ez különböztet meg engem az irodalom történészektől. Én nem tudományos szövegeket írok, hanem szórakoztató ismeretterjesztés, amit csinálok. Valóságalapú történeteket mondok el, de nem feltételezek egy egyetemi szintű alaptudást. Próbálok magyarul beszélni, próbálok úgy beszélni, hogy egy érdeklődő, akit mondjuk a írókról írok, az irodalom iránt érdeklődik, de nem ez a szakmája, az is megértse, és fontos legyen adott esetben neki ez a történet. Ha erre nincs jobb szó, mint a bulvár, akkor bulvár, de én nem így hívom.
Ennek van egy olyan funkciója, hogy ilyen névnevelő szándék is van benne, és megszerettetni olyan emberekkel is az irodalmat, olyanokhoz is közel hozni, akik egyébként lehet, hogy nem vennék a kezükbe.
Nincs névnevelő szándék, de örülök, hogyha nek olvasás népszerűsítő hatása van, és akkor ha írok egy szerzőről, akkor annak esetleg a könyvét is leveszik a polcról, vagy megveszik a könyvesboltban. Én csak szeretek mesélni. És aztán az, hogy ezt hogyan ítélik meg, az addig számomra mindegy, amíg eljutok az olvasóimhoz, és sok ember szereti, amit csinálok. Én hanyan a hétköznapi életben is így mesélek, bizonyos értelemben ez a stílusom.
És mi a következő mesélni valód?
Most egy olyan könyvön dolgozom, ami magyar kávéházak és művészek kapcsolatáról szól. Ugye volt 200 év nagyjából a magyar kultúrtörténetben, amikor a művészek természetes élőhelye a kávéház volt. Ez nagyjából a 19. század elejétől a 20. század közepéig tartott, amikor is a kávéházakat államosították. És nem csak írók, ugye főleg irodalmi kávéházakat szoktunk számon tartani, de ugyanúgy festők, zenészek jártak kávéházakban, és ezek a fontos kávéházak, ezek a magyar kultúrtörténetnek nagyon fontos szinterei, most ezen dolgozom.
Mikor lesz ebből könyv?
Remélem, hogy őszre. Thank you.
A mai kávéház vendége Nyári Krisztián író volt, aki a beszélgetésünk végén említette, hogy gyakorlatilag készen van a kávéházas könyve, amiről most már tudjuk, hogy előreláthatólag november 11-én fog megjelenni, és előrendelhető a lira.hu-n. A címe az lesz, hogy Itt kávéztak ők, írók, művészek és kávéházaik. Ezt a kötetet itt, a mi kávéházunkban